Október 22-én ünnepeljük Liszt Ferenc születésnapját, és ennek örömére harmadjára rendezik meg a Liszt ünnepet. Ezért most Szomolányi Janinával, a MÜPA Fesztivál operatív igazgatójával beszélgetünk. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Azzal az átfogó kérdésre szeretném kezdeni Liszt Ferenccel kapcsolatban, hogy Liszt Ferenc hagyatéka és szellemi öröksége az így helyén van-e az emberek fejében? Ismerjük-e megfelelően Liszt Ferencet, és tudunk-e rá hitelesen referálni?
Hát nagy valószínűséggel, hogyha most bemennék mondjuk egy egyetemi előadóterembe, és megkérdezném, hogy hányan hallottak Liszt Ferencről, valószínűleg mindenki feltenné a kezét. Mondjuk, hogyha ezt fordítva csinálnám, hogy a léprelütből adnék be egy dallam részletet, és megkérdezném, hogy ezt melyik magyar zeneszerző, mert ennyit segítenék neki komponálta, akkor ott már nem lenne egyértelmű a válasz, hogy mindenki Liszt Ferencre mutatna. De alapvetően mondjuk ennek a fesztiválnak nem is ez a célja, hogy tényszerűsítve Lisztnek a szerzői munkásságát ismertessük meg a hazai, illetve a nemzetközi közönséggel. 3 évvel ezelőtt, amikor a MÜPA 2 új fesztiválnak az alapításába és a szervezésébe fogott bele, akkor nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy egy fesztiválnak milyen jó neve lehet, és azért bár a magyar zenei kultúra tényleg nagyon-nagyon gazdag, de van 2 olyan magyar zeneszerző, aki nemzetközi hírnévre is, igazi hírnévre tett szert. Egyik Bartók Béla, másik pedig Liszt Ferenc. És 2021-ben ünnepeltük Liszt Ferenc születésének kerek évfordulóját, ezért is volt indokolt, hogy akkor indítottuk el a Liszt ünnepet útjára. És hát nyilván nagyon szerte ágazó, hogy mi mindent szeretnénk mi egy ilyen fesztivállal, ami a neve ellenére sem egy pusztán zenei, hanem egy összművészeti fesztivál. De Liszt maga, mint zeneszerző, mint ember, mint korának gondolkodója, tulajdonképpen influencere, celebe, annyira sok nyomot, gondolatot hagyott a világban, amire igenis fel lehet építeni, akár még egy összművészeti fesztivált is.
Ez nagyon érdekes az influencer gondolat, mert ő volt, azt mondják, ő volt az első rockstar, aki úgy igazán abszolút, úgy élt, mint egy rockstar.
Erről írásos dokumentumok is vannak, hogy azért a női rajongók, hát a lisztománia és a sztár kultúra, hogy a nők megkergülve próbálták ott a hajszálakat eltenni, utána tépkedték le a kottalapokat, ugye most ez ilyen számlistákat próbálják meg a színpadról lekapdosni.
Igen.
Az idült rajongók, hát akkor még a kottákért kellett nyújni, vagy csak hogy hozzáérjenek egy művészhez.
Most, hogy említetted, hogy ez nem csak zenei fesztivál, hanem összművészeti fesztivál is, ugye itt a táncot meg kell említenünk. Liszt és a tánc kapcsolata az mikor kezdődött? Erről vannak feljegyzések?
Hát Liszt maga korában azért viszonylag kevés színpadi művet írt, és akkor most még tényleg nem a táncra, de beszélek a táncra is, de nem arra fogok kitérni. Ő operát alkotott, és az idei Liszt ünnepen jutunk el végre oda, hogy a születésnapján Magyarországon is bemutatjuk a Sárdanapáló című operáját, amit valamiért az első felvonás után ő maga is félbehagyott, Byron műve alapján komponált egy felvonásosnak sikeredett művet, amiből 111 oldal maradt meg, és 170 évig tulajdonképpen egy padláson bujkáltak otta, és egy angol tudós dolgozta fel, és Liszt második városában, Weimarban mutatták ezt be 2018-ban, mi most fogjuk Budapesten bemutatni, de hát Lisztnek egyébként meg a zenei művei, meg a szimfonikus költemény, ami azért az ő nevéhez is köthető, ugye ez egy kvázi programzene, ezek mind olyan zenék, amik annyira adják magukat, hogy megtáncolhatók. Nagyon nagy vállalkozás, mert Liszt romantikus szerző révén nagyon nagy apparátusra írta a zeneművei, de azért évről évre minket is mindig motivál az, hogy ne csak egy szimfonikus költeményt vagy egy művét feltegyünk egy zenekarral és egy karmesterrel és a szólistákkal, bár az is gyönyörű látvány meg hangzás, hanem valamivel megbolondítsuk, például táncot tegyünk mellé. Ugyanakkor az idei Liszt ünnepen nem feltétlenül Liszt műveket fogunk meg koreografálni, de a tánc része lesz a fesztivál programjának.
Mint ahogy egyébként a minifesztiválok is, és az előbb a műpáról beszéltünk, illetve most eddig a műpáról beszéltünk, de ott lesz ugye az Art Market Budapest is csatlakozik a Liszt ünnephez, az Akvárium Klub is csatlakozik, szóval Margó Irodalmi Fesztivál, szóval hogy valójában mégiscsak az van, hogy egy életművet próbálunk meg életben tartani, és ezt a szellemiséget próbáljuk meg tovább göngyölíteni.
Hát, hogy a kultúra egészét, mert nyilván ő is olvasott, mert most mondtam ugye, hogy olvasott, járt képzőművészeti kiállításokra, nézte a ma már nekünk nagyon romantikusnak ható, de akkor még azért kortársként értelmezhető festményeket, tehát hogy olyan, mintha akkor lennénk, csak most már most van.
Beszéljünk egy picit az előadókról, jó? Visszaugorva a műpába. Egyrészt a Magyar Nemzeti Táncegyüttes is fel fog lépni, a Boban Markovics Orkesztár, Parnograsz, Lakatos Mónika, szóval, hogy nagyon sokféle lesz ez a fesztivál. Volt valamilyen szempont, ami alapján az előadókat kiválasztottátok?
Igyekszünk a legjobb hazai művészeket is megszólaltatni, fiataloknak is lehetőséget adni, illetve az egy tényleg most már egy ilyen általános törekvésünk, hogyha külföldi fellépők, együttesek érkeznek Magyarországra, akkor őket mindenképp hazai művészekkel összeboronáljuk, és egy közös produkciót próbálunk meg velük létrehozni. A Lakatos Móni és a Bobán Markovics zenekarának a találkozása az pont egy ilyen grandiózus találkozás lesz a fesztiválon, mert gyakorlatilag négy roma világ, négyféle roma kultúra fog találkozni, még érkezik a Roma Dance Theater Erdélyből, és ami össze fogja kötni az ő kultúrájukat, vagy az esnek, vagy a koncertnek a témáját adja, az egyébként nem más, mint egy lagzi, még a Parnograsz lesz itt a hazai művészekből. És hát Liszt Ferenc egyébként, csak hogy kerül a cipő az asztalra, ő szerelmese volt a roma zenének és a roma kultúrának, és ő nagyon sokáig azt gondolta, hogy az a prímás világ, amit ő hall, az az autentikus magyar népzene.
Ha ezt gondolta sokáig. Egyébként észrevehető az ő zenéjében bárhol is a cigány zenének az inspirációja?
Hát bár azért én tanultam zene történetet, de hogy zenetudós nem vagyok, de erre a szerzői világra a sorvégi bokázó egyébként az sok művében megtalálható a rapszódiákban, amit őt kifejezetten a magyar zene ihlette. Tehát felelhetők, csak hát ugye ki hogy dolgozza fel, ez egy nagyon szubjektív és nagyon szabad világ, a szerzői világ.
Zárásképpen még beszéljünk a konkrét eseményekről, mikor kezdődik a Liszt ünnep, és meddig tart, és milyen helyszínek vannak, mert én csak néhányat megemlítettem, de azt hiszem, hogy a teljesség igényével, de a teljesség lehetetlenségével.
11-én ma kezdődik a fesztivál, és egy nagyon komoly hétvégébe fogunk rögtön belecsapni. Ezen a hétvégén a múzeumkertben lesz egy családi programunk, az egy ingyenesen látogatható rendezvény. A fesztivállal együtt nyílik a Margó Fesztivál a Millenárison, de ott leszünk az Aquarium Klubban, az Isolation Budapestnek a klubkoncertjeivel. Aztán folytatjuk a programok sorát a Magyar Zeneházában, ott egy ligeti maratonnal indítjuk a koncert sorozatunkat. A jövő hetet a Zeneakadémián fogjuk kezdeni, Wolf Kati és Wolf Péter, tehát egy igazi családi koncert és ősbemutató a családi koncert. Az lesz a Zeneakadémián, és hát azért a legnagyobb programok, vagy legkiemelkedőbb események már csak az apparátusából folyólag azok a műpában lesznek. A Szárdenapálót, a Liszt Opera bemutatót már említettem, de azért azt is szerintem nagyon fontos elmondani, hogy vannak olyan szerzők, akik még most is itt követik a bemutatónak a próba folyamatát a házban. Kurtág Györgyről beszélek, az ő operájának a magyarországi bemutatójára 12-én csütörtökön kerül sor, és ez is egy igazán nagyon nagy dolog, hogy ő itt lesz velünk, és a magyarországi bemutatót ezt az ő részvételével tudjuk megtartani.
Köszönjük, hogy itt voltál velünk a vonalban, és elmondtál mindent. Szomolányi Aninával, a MIPA Fesztivál operatív igazgatójával beszélgettünk. Maradjatok velünk!